hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump amerikai elnök, a fő lengyel ellenzéki erő a jog és igazságosság támogatásával induló elnökjelöltet fogadta a Fehérház ovális irodájában. Karol Novracski a látogatás során a washingtoni kormányzat több képviselőjével is tárgyalt. Elmondta, hogy a találkozó során kitértek a közeledő lengyel elnök választásra. Ebben a vonatkozásban Trump azt mondta neki, győzni fogsz. A Fehérházban a lengyel ellenzéki jelölt több találkozót is tartott az amerikai kormányzat magasrangú képviselőivel, látogatása mintegy 7 órán át tartott. Novracski arról számolt be, hogy az amerikai partnerek a lengyel konzervatív médiát érintő kormányzati döntések a jog és igazságosság állami finanszírozásának megvonása iránt érdeklődtek. Az amerikai politikusok kérdéseiből érződött, látják, a lengyel elnökválasztás nem tisztességes, mert egyes televízió csatornákat cenzúráznak, megszegik a jogállamiságot, jelentette ki Novracski. Mi magyarok együvé tartozunk, itt Európa szívében, a Kárpát-medencében, jelentette ki Hankó Balázs, kulturális és innovációs miniszter, a Partiumi Székelyhídon, a határon átívelő, Álmosdra vezető zarándoklat kiinduló pontjánál. Hankó Balázs a romániai Székelyhíd és a magyarországi Álmost közötti Böjte Csaba ferences szerzetes vezette zarándoklaton vett részt, mely átlépve a román-magyar határt a nemzet összetartozását hivatott jelképezni. A miniszter a Petőfi Sándor és Szendrei Júlia szerelmének emléket állító szerelem tanúsvényen mondott köszöntőjében felidézte. A zarándoklat ötlete március 15-én született, amikor gödöllői diákokkal Kézdivásárhelyen voltak. Böjte atyában az a gondolat fogalmazódott meg, hogy Székelyhídról úgy zarándokoljanak Álmosdra a zöld határon át, hogy nem állnak meg, fogalmazott a miniszter. A fogyasztóvédelmi konzultációban való részvételre buzdít Gerlaki Bence, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára a kormány Facebook oldalán közzétett videóban. Gerlaki Bence a videóban elmondta, az e-kereskedelem térnyerése számos újfajta vásárlási szokást hozott létre, amellyel párhuzamosan egyre gyakoribbá válnak az online csalások és visszaélések. Így, ha átverik a megrendelőt azzal, hogy nem létezik az árucikk, amit hirdetnek, vagy a kifizetett összeg fejében nem kap semmit, az súlyosan büntetendő. Ezek az új típusú visszaélési formák aláássák a fogyasztók bizalmát a digitális gazdaságban, ezért Magyarország kormánya az elkereskedelmi visszaélések esetében is szigorúbban lép fel, tette hozzá. A berlini Scope Ratings megerősítette Magyarország BBB besorolását, továbbá a hitelminősítő megerősítette a korábbi stabil kilátást is. Ezzel hasonlóan a többi hitelminősítőhöz továbbra is befektetésre ajánlott kategóriában tartják nyilván Magyarországot, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca közleményében azt írják, a Scope Rating kedvezően értékelte a versenyképességet erősítő beruházásokat és Magyarország ellenálló képességét a negatív külső hatásokkal szemben. A hitelminősítő úgy látja, erőteljes növekedési dinamika és szilárd középtávú növekedési kilátások jellemzik a magyar gazdaságot, tették hozzá. A tájékoztatás szerint a hitelminősítő csökkenő költségvetési hiányra és államadósságra számít Magyarországon a következő években. Sport. Hétfőn 10 órától kezdődik a jegyértékesítés a labdarúgó MOL Magyar Kupa május 14-i fináléjára, amelyben a tavalyi évhez hasonlóan a Ferencváros és a címvédő Paks találkozik a Puskás Arénában. A Magyar Szövetség honlapjának tájékoztatása szerint az idén megújult jegyértékesítési rendszerben lehet megvásárolni a belépőket a meccsjegy.mls.hu oldalon, illetve a szurkolói klub alkalmazásában. A vásárláshoz alapszintű regisztráció szükséges, egy felhasználó egy tranzakciót hajtott végre, melynek során legfeljebb 4 jegyet vehet meg, ezek közül egynek a saját nevére kell szólnia. A május 14-i találkozó 19 órakor kezdődik, a kapunyítás 2 órával korábban lesz. Végül az időjárásról. Erőteljes gomoly felhő képződés mellett általában néhány, míg a déli ország részben több órás napsütés várható. Egyre több felé számíthatunk záporra, zivatarra. Legkésőbb és legkisebb eséllyel a déli megyékben. Továbbá zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 29 fok között valószínű, a tartósan felhős északi-északnyugati tájakon mérhetjük a legalacsonyabb, míg az Alföldön a legmagasabb értékeket. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. 17. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus templomban 2025. május 10-én 16 órakor. A nagy sikerre való tekintettel a vendégművész ismét Homonyik Sándor. Műsorának címe Sose búcsúzz el. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezik ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Csak átok szakadnak rám, karod körbe zár. Csodálkozva néznek rám, míg nagy vagy, atyám, helyre állítottál már, lábam újra táncot jár. Csodálkozva néznek rám, míg nagy vagy, atyám, helyre
Szentek, szent életű emberek.
Szent Flórián vértanú, 304-ben halt meg május 4-én. A mai Ausztria területén, Norikumban született magasrangú katonatiszti családból. Jó maga is a császári hadsereg katonatisztje lett. A harmadik század második felében szolgálta urát a császárt, s mint sok más katona, ő is meggyőződésből lett keresztény. Mivel a század utolsó évei aránylag nyugodtak voltak, leszerelt a katonaságtól. Norikum tartományban, Mantenben, Krems mellett telepedett le. Magasrangú római tisztviselő lett. Sajnos a kereszténységre ismét ráköszöntött 303-ban Diokleciánus császár alatt az egyházüldözés. Amikor Flórián megtudta, hogy Aquilinus, Norikumi kormányzó megkezdte a keresztények letartóztatását, minden tekintélyét latba vetve elindult a mai Lorchba, hogy amivel csak tudja, segítse a keresztényeket. Maga is önként föltárta azt, hogy keresztény. Ugyanis útközben egy csapat katonával találkozott, akiket éppen a keresztények felkutatására küldtek. Amikor elmondták, hogy mit akarnak, ő így szólt. Sose fáradjatok a keresztények felkutatásával, hiszen én magam is keresztény vagyok. Forduljatok hát vissza, és vezessetek engem a kormányzó elé. Aquilinus csodálkozva fogadta bajtársát. Először szép szóval, majd botokkal akarta rábírni, hogy áldozzon a pogány isteneknek, de hiába. Akkor egy nagy malomkövet akasztottak a nyakába, és az Enz folyóba fullasztották. Az ítéletet 304. május 4-én hajtották végre. Holttestét egy Valéria nevű özvegy kiemelte a vízből, és eltemettette. A sír fölé később templomot építettek, amely a bencéseké lett. majd a lateráni kanonokok gondozásába került, körülötte épült ki a mai híres kegyhely Szent Flórián Linztől délre. Tisztelete főként Bajorországban, Ausztriában és Magyarországon terjedt el. Kérésünk Szent Flórián emléknapján, Istenünk, te Szent Flórián vértanú emléknapján örömmel töltesz el minket. Engedd, hogy akinek dicsőséges győzelmét tiszteljük a földön, annak boldog társaságát elnyerjük a mennyben, Krisztus a mi Urunk által.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A nap verse.
Májusi orgonaszag. Az orgona kezdte. Szinte csobbant, mikor a kertben megcsapott. Fűszere gázként gyűlt a roppant éj tavába, a völgybe. Ahogy nyomta a párás ég, nehéz volt, mint sűrű zene, mint sűrű méz, de mint tündér meglepetés lengett körül, mint álmodott hang, vagy holdfény fájtlas csillagok. Mert tündér volt, igazán az. Úgy ébredt, mint alvó agyban a túlvilág, vagy halk izzása a testi kéjnek, amit hajnalban szít a vágy. Az kezdte, az orgona, a mai, de félszáz tűnt május hozta vele, jázmin rózsas akác özöne ringatta vele, lidérc kísértett a rég s a nem rég illatát. Káprázva álltam a kapum előtt, és ópiumittas szellemek kaszaboltak, mint zene a levegőt, és ahogy a fény az üveget, csókolva belül sejmesen, mint mikor mélyen a mesztelen szív alján zsong a szerelem, s lobbanni gyűjtenek új erőt, és csendülni a lankadt idegek. S a rácsnak dőltem, az édes égig tágulva, nyílva, ahogy soha még. És ittam az orgona ízt, a régit, az újat, a zenénél zenébb mérget, emlékek és tavaszok szeszét, és amit a jelen adott, a visszatért nagy pillanatot, mely a betegeném újra végig borzongta az élet gyönyörét. 5 napja, 5 éje. Az orgona kezdte, s azóta csupa fölszakadt sajgás vagyok, álom és csupa zsenge sóvárgás, néma indulat, s az hangot követel, éneket, zengőt, emberit, édeset. Mintha enélkül így fenyeget, nyomtalan halnék szét az egekbe, ahogy a májusi orgonaszag.
Szabó Lőrinc Májusi orgonaszag című versét Ráczkevei Anna mondta el. Szabó Lőrinc költő, műfordító 1900. március 31-én Miskolcon született. Apja mozdonyvezető, vasúti fékező, felmenői földbirtokosok, református lelkészek, tanítók voltak. 1908-18-ig a debreceni református főgimnáziumban tanult, itt tett hadi érettségit. A frontok összeomlásáig katona volt, majd Budapesten a Műegyetem gépészmérnöki karára, később a bölcsészkar magyar-német latin szakára iratkozott be. Verseivel megkereste Babits Mihályt, aki barátságába fogadta. 1921-ben állást kapott az Est lapoknál, azaz a Pesti Napló, az Est és a Magyarország című folyóiratoknál. 1932-ben, majd 37-ben másodszor, 44-ben harmadszor Baumgarten díjat kapott. Ekkoriban a népi írók mozgalmával, majd egy időre jobboldali politikai körökkel került kapcsolatba. 45 után vizsgálati fogságba került, ahonnan barátai közbenjárására szabadult. 1947-ben a Magyar Írók Szövetségének tagja lett, de egyre inkább az irodalmi élet perifériájára szorult. 49-től nem publikálhatott, műfordításokból tartotta el magát. 1954-ben József Attila díjjal, 57-ben Kossuth díjjal tüntették ki. Szabó Lőrinc 1957. október 3-án hunyt el Budapesten.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vétesajai László. Szombati adásunk témái: a bíborosok az evangelizálásról és a misszióról beszélgettek a 8. általános kongregáción. Guggerotti bíboros pénteki homíliája, Ferenc pápa a sokféleség szeretetére tanított. Mindenben gondviselés. Tóth Péter szarizi kispap beszámolója a fiatalok szentévi jubileumáról és Ferenc pápa temetéséről.
A bíborosok az evangelizálásról és a misszióról beszélgettek a 8. általános kongregáción. Az evangelizáció, a testvériség, a szinodalitás és az egység szerepelt pénteken délelőtt a Vatikánban tartott 8. kongregáción tárgyalt témák között. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, pénteken az újságíróknak elmondta, hogy valamivel több mint 180 bíboros vett részt a 8. általános ülésen a közelgő konklávéra való felkészülés jegyében. A kongregáció délelőtt 9 órakor imával kezdődött. A jelenlévő 180 bíboros közül több mint 120 pápa választó. Néhány bíboros az elmúlt napokban érkezett, és a délelőtti szünetben tettek esküt. Az ülés során 25 beszéd hangzott el. A megvitatott témák között szerepelt az evangelizáció, mint Ferenc pápa pápaságának fókusza, az egyház, mint evangelizáló testvéri szeretetközösség, az evangélium közvetítésének szükségessége, különösen a fiatalok felé, a keleti egyházak, szenvedésük és tanúságtételük, az a kérdés, hogyan lehet az evangélium közvetítését minden szinten, a plébániáktól a római kúriáig hatékonnyá tenni, a tanúságtétel és az egység kötelessége az evangéliumi szakasz fényében. Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. A tanúságtétel ellentétének kockázata, beleértve a szexuális zaklatást és a pénzügyi botrányokat. A liturgia központi szerepe. A kánon jog fontossága. Szinodalitás és kollegialitás, szinodalitás és misszió, szinodalitás és szekularizmus. A II. János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápa közötti folytonosság hermeneutikájának említése. Az eukarisztia szerepének és a missziós munkában betöltött fontosságának erőteljes említése. A kongregáció fél egykor ért véget. Egy riporteri kérdésre válaszolva, Parolin bíboros állítólagos rosszul létét illetően az ülés során a szentszéki szóvívő határozottan tagadta, hogy az megtörtént volna. Nem, ez nem történt meg. Ez nem igaz. Matteo Bruni azt is tagadta, hogy orvosok vagy ápolók beavatkoztak volna. Nem, egyáltalán nem, mondta. Megerősítette, hogy jelenleg még 4 pápa választó bíboros Rómába érkezésére számítanak. Ketten, ahogy azt az elmúlt napokban már előre jelezték, egészségügyi okokból nem lesznek jelen a konklávén. A szentszéki szóvivő megerősítette a neveket. A spanyol Antonio Cañizares Llovera, Valencia emeritus érseke, és a kenyai John Nyue Nairobi emeritus metropolita érseke. Nyue bíboros, valamint Burkina Faso bíborosa Philip Uedraogo is a Sixtus kápolnába való belépésükkor a tényleges életkorukkal kapcsolatos kérdés középpontjában álltak. A szentszéki szóvivő nem erősítette meg Vinko Puig bíboros Szarajevó nyugalmazott érseke jelenlétét a Sixtus kápolnában, aki a korábbi jelentések szerint egészségi állapota miatt a Szent Márta házban maradna és onnan adná le szavazatát. 3 bíboros hagyná el a Sixtus kápolnát, hogy begyűjtse a szavazatát, ami azzal a kockázattal járna, hogy meghosszabbítaná a szavazatszámlálás és a füstjelzés idejét. Puig bíboros csütörtökön bejelentette, hogy ha elkísérik, személyesen is részt vehet a szavazáson. A bíboros várhatóan május 3-án érkezik Rómába. Az újságírók közül, akiket ebben az időszakban a világ minden részéről akkreditáltak a médiaszolgáltatók, és több mint 4000-en vannak, többen is tisztázást kértek Juan Luis Cipriani Torn bíboros Lima nyugalmazott érseke helyzetével kapcsolatban, akinek a Szentszéknél 2018-ban bemutatott vádak következtében hozott fegyelmi intézkedések miatt korlátozták nyilvános tevékenységét és jelvényeinek használatát. A 81 éves perui bíboros jelen van a kongregációkon, de nem vesz részt a konklávén. Amikor újságírók kérdezték a bíboros által viselt szertartási öltözetről is, Matteo Bruni nem árult el részleteket, de hivatkozott a szentszéki sajtóiroda január 25-i közleményére, és megismételte, hogy az Universi Dominici Gregis konstitúció szerint minden bíborosnak joga van részt venni a kongregációkon. A technikai részleteket illetően pénteken délelőtt a Vatikán Városállam tűzoltósága felszerelte a kéményt a Sixtus kápolna tetejére, amelyből a világ meglátja majd a füstöt felszállni, fehéret, ha megválasztják a pápát. Lehetséges, hogy a következő napokban teszteket végeznek a füsttel kapcsolatban. Ami a Szent Márta házban folyó munkálatokat és a bíborosok ottani elhelyezését illeti, amely Ferenc pápa otthona volt 12 évig, jelenleg nincsenek részletes információk sem a helyiségekről, a szobákat sorsolással osztják ki, sem az időpontokról. Eközben a Sixtus kápolna vasárnap óta zárva tart a nagy közönség előtt. A következő napokban a munkások berendezik a helyszínt, és elrendezik a hangosítást, a padlót, és így tovább. A kongregációkon szinkrontolmácsolást biztosítanak. Ez a Sixtus kápolnában tartott ülés során nem lesz lehetséges. A szertartás latinul lesz, akár csak a bíborosok esküje. Ez utóbbira a bíborosok bevonulása után kerül sor, amelyet Raniero Cantalamessa bíboros, a pápai ház nyugalmazott prédikátorának elmélkedése követ, végül pedig az első szavazás.
Ferenc pápa sokféleség szeretetére tanított Bugerotti bíboros homíliája. Pénteken délután a 9 napos gyász időszak 7. napján Claudio Bugerotti bíboros, a keleti egyházak dikasztériumának egykori prefektusa volt, a Szent Péter bazilikában összegyűlt bíborosok közt a főcelebráns. Az alexandriai nagyszent Atanász püspök liturgikus emléktapján tartott szentmisére főként a keleti egyházakat hívták meg, amely részt vett Kocsis Fülöp érsek metropolita és Szocska Ábel nyíregyházi megyés püspök is. A holtak föltámadása hitében emlékezünk Ferenc pápára, tudván, hogy a feltámadás nem jár ki az emberi természetnek, hanem Isten lelke adja azt nekünk ajándékba, kezdte beszédét a bíboros.
Dalle acque del battesimo.
A keresztség vize új teremtményé, Isten családtagjává. Örökbefogadó gyermekké tesz minket, ezért kiálthatjuk a lélekben, Abba, Atyánk. Ez a kiáltáshoz az egész teremtés hozzá kapcsolódik a maga fajúdásával. A teremtés tehát szolidaritást kér az emberiségtől, annak tiszteletben tartását és gyógyulását várja. Ez a téma nagyon kedves volt Ferenc pápának. A kétségbeesett emberiség manapság gyakorta nem tud vajudásának hangot adni, ha csak nem könnyeivel, amelyek az Istenhez intézett szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal együtt oly kedvesek a keleti keresztény világ számára, mely éppen Isten kifejezhetetlenségében látja a teológia egyik vonását, amelynek feladata éppen ennek a felfoghatatlannak a szemlélése, szólt a keleti egyházak dikasztériumának egykori prefektusa. Isten dicsőségének a szemlélése a Szentlélek ajándékaként teszi az embert lelkivé, spirituális lényé, ami a keleti férfi és női szerzetességet lelki atyává és lelki anyává avatta a hívek számára. Gugyarotti bíboros sajnálattal állapította meg, hogy nyugaton ebből lelki vezető
direttore spirituale
lett is kérte, hogy gondolkodjunk el erről. Hagyjunk időt magunknak, hogy megismerjük önmagunkat. Szent Ágoston tanítását idézte, aki arra biztat minket, hogy forduljunk a bensőnk felé, mert ott találjuk meg annak az alapját, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Őt ne kívül kerest, fordulj magadba, mert a benső emberben lakik az igazság. Gugyarotti bíboros örömmel szólt arról, hogy a liturgiát a keleti katolikus egyházak papjai és hívei szervezték, és főként ők vesznek részt rajta. Jelenlétük azt kéri tőlünk, hogy legyünk tanúi hittapasztalatuk gazdagságának és szenvedésük kiáltásának, amelyet az elhunyt Ferenc pápa örök nyugodalmáért ajánlanak fel. A bíboros megköszönte nekik, hogy tapasztalataik, kultúráik, de leginkább nagyon gazdag lelkiségük,
ma soprattutto della loro ricchissima spiritualità,
sokszínűségével gazdagítják az egyház katolikus mivoltát. Ők a kereszténység kezdeteinek gyermekeiként, ortodox testvéreikkel együtt szívükben hordozzák az Úr földjének ízét, sőt néhányan még ma is azt a nyelvet beszélik, amelyet az Úr Jézus beszélt. Történelmi csodálatos és fájdalmas fejlődése során fontos tárgyakat értek el, és a keresztény teológiát olyan eredeti meglátásokkal gazdagították, amelyek nyugat számára nagyrészt ismeretlenek. A keleti katolikusok a múltban teljes közösséget fogadtak el az ebben a bazilikában nyugvó Péter apostol utódaival, és ennek az egységnek a nevében tettek tanúságot a hitükről, gyakran vérükkel vagy üldöztetésükkel. Ezek a testvérek a háborúk és az intolerancia miatt létszámukban és erejükben ugyan megfogyatkoztak, de nem a hitükben, és továbbra is szilárdra ragaszkodnak annak a katolicitásnak az érzéséhez, amely nem úgy kizárja, hanem inkább feltételezi sajátosságaik elismerését. A történelem során a nyugati keresztények bizonyos korszakokban ítélkeztek felettük, és döntöttek arról, hogy ők, az apostolok és a vértanúk leszármazottai hisznek ki az igazi nyugati teológiában, míg ortodox testvéreiket, akik nekik vérrokonaik, és ugyanazon kultúra és liturgia örökségében osztoznak, szökevényeknek tartották, akik elvesztették eredetüket, és egy olyan világhoz hasonultak, amelyet akkoriban kölcsönösen összeegyeztethetetlennek tekintettek. Ám Ferenc pápa azt tanította, hogy szeressük a sokféleséget és mindannak kifejeződési gazdagságát, ami emberi, és ő ma örvendezik, mert látja, hogy együtt imádkozunk ő érette, és együtt kérik az ő közbenjárását. Szólt Gugyarotti bíboros arra is buzdítva, hogy fogadjuk be azokat a keresztényeket, akik kénytelenek elhagyni ősi földjüket, a Szentföldet, és segítsük őket a mi földjünkön, hogy megőrizzük kereszténységük sajátosságát, amely szerves része a katolikus egyházi mi voltunknak. Mindenben gondviselés. Tóth Péter szarizi kispap beszámolója a fiatalok szentévi jubileumáról és Ferenc pápa temetéséről.
Hónapok óta készültünk egy pont 12 fős serdülőcsoporttal, hogy Kazincbarczi Károly részt vegyünk a tinédzserek jubileumán és Carlo Acuti szenté avatásán. Húsvét hétfőn a reggeli mise után pont az egyik fiatal zarándoktól kaptam a szomorú hírt, hogy Ferenc pápa meghalt. Azért is nagyon sajnáltam, mert szerettem volna, ha ezek a fiatalok a jubileum keretében Rómában élőben találkozhatnak Ferenc pápával. Nem sokkal később jött a következő rossz hír, hogy Carlo Acuti szenté avatását elhalasztják, amire nagy örömmel és lelkesedéssel készültünk. Sok kérdéssel, de ugyanakkor nagy reménnyel indultunk útnak kedden. Útközben, aznap, amikor Carlo Acuti sírjánál is imádkoztunk Assisiben, hallottuk, hogy szombaton lesz Ferenc pápa temetése. Nem kellett sok idő, hogy eldöntsük, hogy ott leszünk. Így átalakult az eredetileg tervezett programunk, és gondviselésszerűen rengeteg kegyelmi ajándékban részesültünk. Csütörtökön mentünk el a Szent Péter Bazilikába. Előtte hallottuk más csoportoktól, hogy 4-6 órákat álltak sorba, hogy bejussanak Ferenc pápa ravatalához. Ehhez képest mi negyed óra alatt bent voltunk. Hatalmas kegyelmi pillanat volt Ferenc pápa holtteste mellett röviden imádkozni. Mivel a gyerekek közül sokan most voltak először a Vatikánban, nagyon lenyűgözte őket a Szent Péter Bazilika, valamint Don Bosco szobra, aki egyébként éppen Szent Péter szobra felett állva mutatott a felravatalozott pápára. A nagy csodálkozásban viszont többen pont a pápát nem látták, hiszen a biztonsági emberek is folyamatosan küldték tovább a tömeget. Bármennyire is szerettünk volna, nem engedtek vissza minket Ferenc pápához. Kimentünk hát a bazilika elé, én személyesen is nagyon sajnáltam, hogy több fiatal lemaradt erről a különleges lelki élményről. Nagyon hamar azonban egyhangulag úgy döntött a csapat, hogy mindannyian újra sorba állunk és újra bemegyünk. Másodjára már csak 10 percbe telt a sorba állás. Megrendítő volt tapasztalni a fiatalokon ezt a fantasztikus egymásra figyelést és áldozatkészséget. Szombaton a temetés napján jókorán útnak indultunk a Szent Péter tér felé, de számítottunk rá, hogy a tömeg miatt nem sokat fogunk látni. A Via della Conciliazione-n álltunk meg a tömegben viszonylag hátul. Nem sokkal később jöttek a szervezők és rászóltak a tömegre, hogy miért állunk meg, menjünk előrébb, van egy csomó hely. Örömmel indultunk előre, és pár percen belül a Szent Péter tér közepén voltunk, ahol mindent tökéletesen láttunk és hallottunk. Megrendítő volt a fiatalokkal ezen a történelmi és kegyelmi eseményen részt venni. A szentmisén viszont sajnos rajtam kívül senki nem tudott áldozni a csapatból, mivel pont utánam hagyták abba az áldoztatást, és ők már nem jutottak sorra. Másnap a serdülők jubileumának ünnepi miséjén a téren hátrébb jutott csak nekünk hely, rosszabb körülmények között tudtunk csak a szentmisén részt venni, mint szombaton. Ezzel viszont valóra tudott válni a gyerekek álma, hogy vasárnap mindannyian tudtunk áldozni a Vatikánban, a Szent Péter téren. Ezen a napon délutánra terveztük a látogatásunkat a Santa Maria Maggiore Bazilikába. Odaérve láttuk a hatalmas sort Ferenc pápa sírjához, úgyhogy elkönyveltük, hogy most egy pár óra sorbaállás következik. Ez 3:45 körül volt. Ekkor mondta az egyik csoportvezető társam, hogy látja a jubileum applikációjában, hogy 4 órára még lehet regisztrálni a Szent Kapun való átmenetelhez. Pár percen belül sikerült is a csoportos regisztráció. Kiálltunk a sorból, és legalább 3 ellenőrző ponton engedtek át minket a szervezők és a rendőrök örömmel, gratulálva, mosolyogva és viccelődve. Délután 4-kor már a bazilikában voltunk. Hallottam, hogy éppen imádság folyik, ekkor jutott eszembe, hogy előző nap olvastam a hírekben, hogy a bíborosok éppen vasárnap délután 4-re jöttek közösen a bazilikába, hogy Ferenc pápa sírjánál imádkozzanak. Megdöbbentő volt ez a véletlen egybeesés. Ferenc pápa sírjánál sem tudtunk sok időt eltölteni a tömeg miatt, ahogy viszont jöttünk el a sír mellett, a szervezők az imádkozó bíborosok mellett terelték el a tömeget. Ott pillantottam meg, körülbelül 2 méterre tőlünk, Ángel Fernández Ártime bíborost, aki pár hónappal ezelőtt még szalézi rendfőnökünk volt, és maga Ferenc pápa nevezte ki bíborossá. Végtelen öröm és kegyelmi pillanat volt ott lenni, és röviden imádkozni. A gondviselés tervéhez kapcsolódik az a mellékesnek tűnő, de nagyon fontos tény is, hogy ezen a vasárnapi napon a meleg, a fáradtság, a tömeg és a sok intenzív élmény miatt két fiatal is rosszul lett a csoportunkból, a Szent Péter téren délelőtt, illetve a Santa Maria Maggiore bazilikában délután. Egyrészt, hála Istennek, semmi komolyabb dolog nem történt, másrészt megdöbbentően jól esett tapasztalni a rendőrök, biztonsági emberek, orvosok, mentősök végtelen nagy lelkűségét, kedvességét és segítőkészségét. Végtelenül hálásak vagyunk ennek a hétnek minden egyes élményéért, és reméljük, ezen dolgozunk, hogy az itt kapott kegyelmek további gyümölcsöket és örömeket hozzanak mindannyiunk hétköznapi életében is.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották, műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
7 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.